Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Évforduló.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Molnár Zoltán trombita szólamvezető nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Mióta vagy tagja a zenekarnak, hogyan kerültél ide, hogy kezdődött részedről itt a sztori, a becsatlakozása filharmonikusokhoz?
Hát ez jó régen volt már, annak idején. Hát akkor a legelején kezdeném, amikor még én konziba jártam, 17 éves koromban, és a tanárom az operaházba játszott. És volt egy olyan alkalom, amikor akkor még állami hangversenyzenekar volt, és volt egy koncert a sportcsarnokban, ami később leégett, ott volt ez a koncert, Verdi Requiem című darabja hangzott el, és abban vannak ilyen külső színpadi trombiták. És a tanárom is részese volt ennek a projektnek, és valami miatt kellett még ember, és engem beprotezsált oda. Úgyhogy én először akkor játszottam a zenekarra, amikor Ferencsik János dirigálta a zenekart. Aztán később fölvettek a Zeneakadémiára, és a Zeneakadémián a tanárom szintén, ő már a állami hangversenyzenekar tagja volt, és néha-néha, amikor kellett kisegítő, akkor engem elhívott. Mikor, hogy is volt, talán harmadikos zeneakadémista voltam, amikor hirdettek egy ösztöndíjas pályázatot a zenekarba, lehetett jelentkezni zenekari ösztöndíjasnak. Ez volt 1987-ben. És akkor egy párunkat, hát a Zeneakadémiára körülbelül, most nem tudom pontosan, 4-5 embert fölvettek. Ezek közül még ma is van ott tag egyébként, akiket barátaim, kollégáim, akik azóta vagyunk ott. Tehát 87-től voltam ott, mint ilyen ösztöndíjas, ami azt jelentette, hogy egy koncertben lehetett játszani egy hónapban, és kaptunk érte valami kis pénzt. 89-ben aztán lediplomáztam a főiskolán, és akkor volt próbajáték, és akkor fölvettek a zenekarba, úgyhogy hivatalosan 89 óta vagyok a zenekarban.
De akkor rengeteg vezetőt úgymond meg is éltél a munkásságod alatt.
Hát ez így van. Igen.
Kérdeznék is ebből fakadóan egy személyeset. Volt esetleg olyan, akivel a legközelebbinek, vagy a legközvetlenebbnek érezted a kapcsolatodat? Úgy is kérdezhetném, hogy kivel érezted legjobban azt, hogy legjobb közösen dolgozni?
Hát tulajdonképpen, amikor engem már fölvettek, akkor már a Kobayashi Kenichiro volt a vezető, úgyhogy én őt mondanám, ő teljesült ki igazából a zenekarra, amikor én oda kerültem, és én nagyon szép koncerteket játszottam vele. Úgyhogy jó közös hang volt köztünk. Hát nem csak köztünk, hanem az egész zenekar is közte.
Ez a munkához való hozzáállásból is fakad?
Igen, abból is, igen. Meg hát úgy a zenéhez való hozzáállása. Az nekem nagyon szimpatikus volt most is az tulajdonképpen.
És szólam szinten milyennek érzed a csapatot, akikkel együtt zenélsz, a trombita szólamról beszélgetünk, ugye? Úgy tudom, hogy ti különösen összetartó csapatnak számítotok, ez szerinted is így van?
Igen. Hát tulajdonképpen én vagyok a rangidős most már. Idősebb kollégáim azok már nyugdíjba, tehát most eljött az az idő, hogy én vagyok a legöregebb. A többiek körülbelül egy ilyen 10 évvel fiatalabb generáció, a három másik kollégám, de hál' Istennek mi nagyon egységes szólamot mutatunk.
Szerveztek esetleg közös programokat is a fellépéseken és próbákon kívül, vagy miben jelenik meg ez az összetartás?
Abszolút így van. Hát össze is járunk, meg persze mindenkinek megvan a saját zenei élete mellette, de mi abszolút jóba vagyunk. Hát léteznek azért olyan helyzetek, vagy olyan szólamok, ahol például, meg régebben is, ahogy teszem, azt két szólamvezető nem beszélt egymással, mert vagy szakmailag féltékenyek voltak egymással, vagy valami más bajuk volt. Tehát ilyen azért létezik. Tehát az zenészek között is azért
vannak konfliktusok azért
vannak
itt is.
Konfliktusok, így van, vannak, akik ilyenek, olyanok, kicsit nagyobb individuummal rendelkeznek, hogy úgy mondjam, úgyhogy, de nálunk ilyen nincsen.
De feltételezem, a konfliktus is inkább abból fakad, hogy mindenki jól szeretne játszani, jót szeretne csinálni, és akkor ebből
hát
jönnek ellentétek.
Összetett azért, itt azért a zenekari munkában is vannak olyanok, hogy könnyebb darab, nehezebb darab, és az nem jó, hogyha egyik kollega, mit tudom, kihúzza magát a nehezebb munkák alól, és mindig csak a könnyebb utat választja. Úgyhogy ebből szoktak konfliktusok adódni, de hál' Istennek nálunk ilyen nincs.
Feltételezem, te nem az a típus vagy, aki kihúzza magát a dolgokból, és azért feltételezem ezt, mert 2016-ban titkos szavazással az év zenekari művészévé választottak. Ezt az elismerést azóta is átadják, illetve pontosan mivel lehet ezt elnyerni, mi alapján?
Hát így van, ez tulajdonképpen abszolút szakmai díj, tehát a zenekar belül minden évben szavaz egy embert, hogy kit ítélnek meg annak az évadnak a legjobb zenekari muzsikusának. Hát ezt én már hál' Istennek kétszer elnyertem a zenekarba, úgyhogy ez nekem a legnagyobb dolog ez, hogyha a kollégák mondják rólam, hogy én voltam most a legjobb. Úgyhogy hát eleve én az egészet úgy nagyon szeretem, nekem a hobbim is ez, meg a zenét magát nagyon szeretem, úgyhogy nekem igazából ezzel nincs bajom.
Van esetleg kedvenc emléket, történetet kifejezetten a szólamtársaiddal közösen, akár munkán kívüli eseményről, vagy akár egy próbán egy vicces esemény, ami így...
Hát az igazság, hogy most volt az a Covid időszak, és mindenki ilyen, mindenféle ilyen otthoni műveletekkel szórakoztatta magát és meg a közönségét, úgyhogy nálunk is volt egy ilyen, eljöttek hozzám a fiúk, én csináltam egy pár ilyen átiratot, és csináltunk belőle ilyen vicces felvételeket, és ezeknek elég nagy sikerük volt a közösségi médiába, de már pedig ez úgy történt, hogy itt eljöttek hozzám, és itt is aludtak. Tehát a felvétel után azért megünnepeltük, hogy jól sikerült a felvétel.
Ezek azóta is elérhetők, ezek a felvételek?
Igen, elérhetőek. Csináltunk azt, ilyet mondom nálam a lakásomban is, de csináltunk ezt a művészek palotájában is, csináltunk ilyet, ahol effektív a négy trombita dominál, tehát csak külön játszottunk, aztán csináltunk olyat is, hogy kísérettel, tehát az, és még van még tervben ilyen, úgyhogy ez még nem lefutott dolog.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. 0 kilométeres vendéglátás a kastélykertben. 100 éve már, hogy Ellsworth Milton Statler, amerikai üzletember és szálloda specialista megállapította, hogy a sikeres szállodához három dolog szükséges. A jó fekvés, másodszor is a jó fekvés, és meglepő módon a harmadik legfontosabb szempont is ez. Ahogy a háborúhoz alapvető a pénz, pénz és pénz, úgy betonozza be egy szálloda sikerét az, hogy hol található. Legyen a hely forgalmas, jól ismert, látványos. A Gráföl kastély esetében csak az utolsó kritérium teljesül. A kastély nem szállodának épült, a Gráföl család kevéssé ismert birtoka volt egykor, amibe lehetetlen belebotlani, csak úgy. A két út közi Gráföl kastélyba és a hozzátartozó majorságba érkezni kell. A kastély eredeti tulajdonosait, a német származású Gráföl családot Széchenyi István hívta be az országba. Budapest legszebb hídja a Lánchíd építésében szánt nekik szerepet. Építeni szerethettek, mert két kastélyt is felhúztak egymás közelében a kelet-magyarországi Tiszató környékén, a Poroszlóit és a Vadászkastélynak szánt intimebb, eldugottabb két út közit. Jól szervezett mintagazdaságot hoztak létre, érdem volt arató munkásnak elszegődni hozzájuk. A Gráföl család tagjai nem voltak szerencsések. Az építtető Andor rablógyilkosság áldozatává vált. Fia életét mulatozás közben egy véletlenül elsült fegyver oltotta ki. A második világháború után minden propertit elvettek a családtól, tagjaik szétszóródtak a világban. A vadászkastélyból, ahol pávák sétáltak a parkban, magyar és külföldi nemesek vadásztak apróbadra, és ami egykor a windsori herceget is vendégül látta, T.S. iroda, majd varroda lett. Aztán sorsára hagyták. Ma a Gráföl kastélyt csodás kert, gondozott legelő és gyümölcsös veszi körül, de utat kellett vágni kezdetben a gyomok és az indák közt annak, aki egyáltalán be akart ide jutni. Tudomány.
Középiskolai tanárok részére alapított jelentős pénzjutalommal járó tanári díjat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az első magyar mérnöknőről, Pécsi Eszterről elnevezett díj alapításával ösztönözni és bátorítani kívánják a középiskolás lányokat a műszaki és természettudományi pályák választására, példaképül állítva számukra Pécsi Eszter életútját. A Pro Progressio Alapítvány elismerésben részesíti azokat a kiemelkedő középiskolai tanárokat, akiknek meghatározó szerepük van tanítványaik pályaválasztásában és egyetemi tanulmányokra történő felkészítésében.
A pályázatok benyújtásának határideje április 23-a. A pályázat további részleteiről a www.proprogressio.hu címen lehet tájékozódni. A Pécsi Eszter tanári díjak átadására 2023. októberében ünnepélyes keretek között kerül majd sor.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Koyot 4 lelke című új, egész estés animációs film történetében fiatal indián őslakosok otthona kerül veszélybe, amikor egy nagyvállalat olajvezetékek lefektetésére készül a földjükön. Már hallják az érkező munkagépek hangját, miközben egy este egy öreg felidézi az indiánok ősi teremtés történetét, mely arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy az emberiség előtt álló kihívások egyetemesek. Mi emberek azt hiszük, hogy különlegesek vagyunk, miközben lassan elpusztítjuk a környezetünket. Az indián őslakosok azonban tisztában vannak vele, hogy az emberiség csak egy apró szelete a teremtett világnak, és az embernek meg kell találnia a helyét az élet nagy körforgásában. Erről szól ez a lebilincselő film, a Koyot 4 lelke, a rendezője és az egész történet kitalálója, megálmodója pedig Gauder Áron. Vele beszélgetünk most. Természetesen azzal indulunk, hogy egy magyar rendező miért indiánokról készít filmet.
Az biztos, hogy ez egy furcsa jelenség, és ez sokan is kérdezik, hogy Magyarországról miért indián történet. Persze ez azért univerzálisabb, csak az indián történet ad neki formát, de jogos a kérdés. Azt én tudom, hogy miért ehhez nyúltam, de mondjuk, hogyha egy amerikai indián származású ember ezt látja, hát az valószínűleg először is meghökken, másrészt nem tudom, hogy reagál. Tehát én sem tudom, hogy reagálnék, ha japánok csinálnának egy betyárfilmet.
Hát igen.
Ezt majd meglátjuk. Szerintem igenis van létjogosultsága annak, hogy földolgozni távoli népek történetét. Szerintem ez egy teljesen működő dolog, csak Amerikában most azért elég komolyan veszik el, van ez a kulturális kisajátítás, vagy valamilyen fogalom, nagyon kényesek erre érthető okokból, hogy az indiánokat mindenféle emberek játszották, a történeteiket torzították, a rossz szerepében jelentek meg, tehát kényesek arra, hogy ők hogy jelennek meg, és kinek a kezéből.
Viszont, ha jól értem, az, amilyen kontextusba helyezed az indiánok meséit, vagy az eredet történetét, az a jövő zálogaként mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis a földbolygó túlélésével hozott összefüggésben, ez egy nagyon szép gesztus.
Én is így érzem, és remélem, hogy tetszeni fog nekik, mert ez egy indián szemszög. Tehát a legtöbb film, ami velük kapcsolatban készült, az mindig arról szól, hogy van egy fehér főszereplő, aki elkerül az indiánokhoz, és tulajdonképpen az ő szemén keresztül egy betekintést nyerünk. Ez viszont teljesen indián szemszögből nézi az európaiakat és a világot. Tehát ez egy új nézőpont. Ami egy mankó a nézőnek, az az, hogy ismeri mindenki a bibliai teremtést, legalábbis nagy vonalakban. Ez arra rímel, de közben meg teljesen más is.
Mesélsz a történetről, amennyit el szoktál, vagy el
igen,
lehet
igen,
mondani
szívesen.
Róla?
Talán a legfontosabb része az az, hogy az ő szempontjukból elmeséli, hogyan teremtődött a világ, és a legnagyobb újdonság az az, vagy ami megtetszett, hogy van egy teremtő, aki nem az Isten, hanem ő egy ilyen kultúrhérosz, ez az ő feladata. És ő is csak követi a sugallatait, amik álmok formájában jönnek. És folyton tud változtatni rajta, tehát megteremt egy lényt, egy kacsát először, és akkor a kacsa szeretne vizeket, akkor neki teremt vizet, szóval mindig így alakul, és viszont amit álmodik, vagy amit mérgében gondol, azok is manifestálódnak, mert ő egy teremtő, és ezeknek nem mindig örül, ezek úgy kicsúsznak, de aztán részei a világnak, és ezeket próbálja integrálni. És hát az ő nagy ellenfele az a Koyot, aki egy ilyen bajkeverő, aki a tudat alatti vágyakat, meg sóvárgást szimbolizálja, és ez elszabadul a világba, és így megjelenik a világba a halál, az evés, és utána ezeket mind be kell építeni. Tehát ez egy ilyen izgalmasabb folyamat, és a végén mindenki megtalálja a helyét az élők nagy körében, az emberek is, meg az állatok is.
De az fontos, hogy milyen apropóból mesélik el ebben az indián törzsben ezt az eredet történetet.
Igen, az meg egy keret történet, tehát amikor a forgatókönyv fejlesztéshez kezdtünk, egyrészt fölmerült a fejlesztőkkel együtt, akikkel csináltuk, hogy legyen egy keret, hogy az embereket egy kicsit képbe rakja, hogy ne dobjuk egyből mindjárt egy teljesen idegen kultúrában, és ez a keret történet adta magát, mert akkor volt Amerikában a Standing Rocky lázadás, vagy nem tudom.
2016-ban.
Azt hiszem, igen, tehát elég régen, de sok ilyen volt, és sok ilyen azóta is történik, hogy egy kőolaj vezetéket át akartak vinni egy rezervátumon, ahol ráadásul ivóvíz gyűjtő terület volt, és az indiánok mentek és próbálták megvédeni. Egyrészt az ő földjük volt, a maradék, másrészt ez az ivóvízüket veszélyeztett, és tulajdonképpen azt tetszett ebben, hogy nagyon szimbolikus, hogy békés tüntetők az indiánok, tehát csak imádsággal tüntettek, és a vizet akarták, a tiszta vizet. A másik oldalon pedig egy nagy vállalat volt, aki olajat hozott, és ott erőszakot alkalmaztak a rendőrök. És hogy annyira tisztán kirajzolódott, hogy ők a vizet értik, hogy a víz sokkal fontosabb nekünk, mint az olaj. És ez a kettő, az ősi kultúra, a békés demonstráció, a víz, meg az olaj teljesen jól összefoglalódott ott, és hát ez a keret nekünk is. Tehát ebből a szempontból elég politikai a kerettörténet és aktuális.
A háttérmunkáról beszél, azt kérem egy kicsit. Bereményi Géza is benne van a történet írása, vagy nem tudom, mekkora részt vállalt ebből.
Hát ő írta konkrétan a forgatókönyvet, úgyhogy együtt ültünk, és ő alakította a konkrét jeleneteket. Én pedig mondtam neki, hogy mi az, ami indiános szempontban, amit szeretnék. Szóval valahogy így. Amikor kész volt, akkor küldtük el két amerikai indiánnak, akik megnézték, és az egész történet tetszett nekik, ilyen kifejezésekbe, megfogalmazásokba szóltak bele, de végig lektorálták.
Mi kellett ennek a nagyon sajátos képi világnak a kialakításához? Népművészeti elemeket, vagy az ő ábrázolás módjukat kellett akkor átvenni?
Nem, hanem a saját elképzelésemet rajzoltam le. Tehát én ezeket a állatokat, amikor olvasok róluk, meg egyszerűen látok egy bölényt, nekem nem a Walt Disney-féle cukiság jut eszembe. Nem ilyen bambik lesznek, nem kis cuki nyuszik, hanem ezek a vadállatok egyszerűen nemesek, ahogy kinéznek. Hát egy pumát, ha megnéz az ember már, ahogy megy, vagy egy hiúzt, vagy bármit, azoknak olyan erős karakterük van, hogy azokat szerettem volna saját módomon lerajzolni. Szóval nem próbáltam az indián ábrázolásmódot átrakni, hanem nekem volt egy elképzelésem, és az egy ilyen nyersebb és ilyen erőteljesebb rajzi stílus. Talán kicsit a szereplők is olyanok, mintha ilyen totemoszlopokból lennének kifaragva. Nem azért, mert totemoszlopokat nézegettem, hanem hát lehet, hogy tudat alatt ez is benne volt.
Az, hogy a távoli népek kultúrája miért izgat téged, az megfejtődött, vagy ezt te tudod? Pontosan meg tudod magyarázni, mert ugye egy korábban egy izlandi történet volt, igen, ami foglalkoztatott.
Igen, és csináltam ősemberekről is dokumentumfilmet. Én úgy érzem, hogy én egy rossz, vagy lehet, hogy jó évszázadba születtem, mert technikailag lehetőségem van megcsinálni filmeket, de valahogy engem ez a múlt ez nagyon vonz, meg a természethez közeli létformák sokkal jobban érdekelnek, mint a digitális korszak.
De mindaz, amit rárakott a civilizáció, az anélküli világ érdekel téged?
Igen, mert a civilizációnak én nagyon a fonákját látom, és nagyon nagyra vagyunk vele, de szerintem ez egy darabig működött, de most inkább meg kéne vizsgálnunk, hogy tényleg olyan nagyszerű dolog ez.
Hát igen, csak már innen kivonulni az kicsit nehezebb.
Hát lehetne egy ilyen lassú stratégiai visszavonulás, nem kell nagyon messzire, meg a technológiát is meg lehetne őrizni, de az, hogy egy folyamatos növekedésben vagyunk, és egy fejlődésnek nevezett álomba, szerintem ezek téves alapok. Tehát ezt a fejlődést én nem látom. Tehát technikailag látom, de nem érezzük magunkat jobban, mindenki depressziós, mindenki nem tudja, mit kezdjen az életével, agyonhajszol, tehát nem feltétlenül lett jobb nekünk, mint volt mondjuk egy Bushmannak.
De a te filmed ilyen utat is mutat, vagy tiltakozás inkább?
Hát reményt mutat, és hát ezt nem akarom elmondani, hogy pontosan mi a vége. Eléggé fölrázó, hogy igenis lehet más utat járni, igen.
Összhangban a természetet.
Ez az első olvasata, de szerintem sokkal inkább mélyebbre megy, hogy az ember nem a teremtés koronája, erről szól. Tehát ha az agyunkba ezt a látásmódot megszerezzük, akkor a környezete való együttélés az már egy következmény.
Gauder Áronnal, a Koyot négy lelke című egészest és lenyűgöző animációs filmrendezőjével beszélgettünk, a film animációs rendezője Baumgartner Zsolt. A Koyot négy lelke március 16-ától látható a mozikban.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.